Folytatódik a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Bizonytalanság jellemzi a nagyobb magyarországi egyetemvárosok ingatlan piacát. Egyelőre nem tudni, hogy mekkora lesz a kereslet az albérletekre, mert még sok a kérdőjel azzal kapcsolatban is, hogy a koronavírus járvány miatt miként kezdődhet el a 2020-2021-es tanév. Rozgonyi Ádám az OTP ingatlanpont szakértőinek segítségével járt utána az ingatlan piacot jellemző tendenciáknak.
Idén a koronavírus járvány szabályozza az ingatlan piacot, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Fogalmazott az Inforádiónak az OTP ingatlan központ vezető elemzője. Vakó Dávid elmondta, hogy a korábban rövid távra külföldi turistáknak kiadott lakásokat már hosszú távra is kiadják a lakástulajdonosok. Hozzátette, Budapesten átlagosan 15-20%-kal csökkentek az albérleti díjak. A szakértő szerint bizonytalanságot okoz, és a keresletet is meghatározhatja, hogy a rendes tanítási rendben vagy online folytatódik az oktatás.
Ami ugye azt jelenti, hogy kevesebbet kell itt lenni a diáknak, akár fel is utazhat, ha mondjuk személyesen meg kell jelennie, nem kell budapesti albérletet bérelnie. Ugyanígy a külföldi diákok elmaradása az hangsúlyos lehet, még a magyar diákokhoz képest is, ugye a különböző nemzetközi utazások azok ilyen formán is nagyon háttérben szorulnak. A másik viszont ezzel ellentétesen ható, és mondjuk az albérletek, a lakás albérletek keresletét élénkítheti, és akár még a bérleti díjat is növelheti, hogy ugye kollégiumi térőhelyeket, kollégiumokat alakítanak át úgy, hogy minél kevesebb, minél kisebb fertőzés veszélyel tudják elszállásolni a diákokat, konkrétan több százas férőhelyeket szüntetnek meg, a legnagyobb budapesti egyetemeken.
Amíg korábban havi 150-160 ezer forint bérleti díjat kellett fizetni egy kétszobás lakásért a 11. kerületben, addig mostanra 120-130 ezer forintért is lehet ilyen albérletet találni, mondta Valkó Dávid.
Míg eddig, tehát ilyen 5-6-7. Kerületben 100 ezer forint alatt abszolút nem is volt érdemes a lakást keresni, semmiért még a legrosszabb állapotút sem adták ki ennél olcsóbban. Most 80 ezer forintért megjelentek, nem is szuterén, hanem mondjuk földszinti, bútorozott, felújított, jó állapotú garzon lakások ezeken a területeken.
Szegeden most egy újabb építésű, másfél-két szobás 50 négyzetméter körüli lakást 100 ezer forint plusz rezsiért a diákok által kedveltebb városrészekben rezsi nélkül 130-140 ezer forintért lehet kivenni. A hasonló méretű paneleket pedig ennél jóval kevesebbért 65-70 ezer forintért kínálják a lakáskiadók. Összességében tehát a délalföldi egyetemi városban is csökkentek az albérletárak. Erről Nyári Imre, az OTP ingatlanpont szegedi irodájának vezető értékesítési tanácsadója számolt be az Inforádiónak.
Tavalyi árakhoz képest átlagosan egy olyan 20% körüli a visszaesés. Természetesen ugye különböző kategóriák, különböző szintű érintettséggel vannak ebben.
Debrecenben idén átlagosan 10-15%-kal csökkentek a bérleti díjak, mondta Nagy Enikő, az OTP ingatlanpont debreceni irodájának vezető értékesítési tanácsadója.
Igazából most én azt tudom mondani, hogy az albérleti árak ilyen az egyetem mellett ilyen 100-120 ezer forint körül mozognak. Míg a tavalyi évben bizony meghaladták több esetben a 150 ezer forintot, vagy a fölötti összeget is akár.
Pécsen tavaly minimum 100 ezer forintot kértek el a belváros keleti felében, a Pécsi Jogi és a Közgazdaságtudományi Kar közelében található albérletekért. Idén stagnáltak, vagy enyhén csökkentek a díjak ebben a körzetben. Rozgonyi Ádám, Inforádió 88,1.
Az Accenture nemzetközi tanácsadó cég legújabb jelentése szerint a világ cégvezetőinek kétharmada arra számít, hogy az európai piac viszonylag gyorsan talpra áll a COVID-19 járvány okozta gazdasági válságból. A gyógyszercégek a legoptimistábbak, de a távközlés média szórakoztatóipari szegmensben is a válaszadók több mint fele várja a válságot követően a V-alakú felpattanást. A skála végén helyezkedik el a gépkocsi gyártás, illetve a légiközlekedés utazás áruszállítás, ahol a megkérdezettek mindössze 7, illetve 12%-a számít gyors kilábalásra. A részletekről Tóth Tündét, a nemzetközi cég magyarországi tanácsadóját kérdeztem.
Az Accenture 2020 májusában, tehát nem régen végzett egy felmérést, amelyben közel 500 vezérigazgató, vezérigazgató helyettesi területképviselőivel interjúzott arról, hogy hogyan is néz ki ennek az üzleti változásnak a kritikus területe. A jó hír az, hogy a kutatásban a megkérdezett vezetőknek közel a kétharmada úgy véli, hogy az európai piacokon egy ilyen gyors, úgynevezett V-alakú fellendülés, tehát ezt most így vizualizáljuk magunk előtt, vagy annál egy picit lassabb, de folyamatos úgynevezett U-alakú fejlődés tapasztalható, szemben ugye azzal a kisebbséggel, aki egy ilyen W, tehát egy ilyen lassú kilávalást, vagy ne adj Isten, egy hosszú távú stagnálást, tehát ilyen L alakú gazdasági teljesítményt prognosztizál.
Hogyha az egyes ágazatokat nézzük, akkor mit lehet elmondani? Vannak-e optimistábbak az ágazatok között, illetve vannak-e olyanok, amelyek kifejezetten pessimisták, vagy esetleg a skála végén helyezkednek el?
Minden napjainkban azért mi is érezzük, hogy a legoptimistább ágazat, aki tud jól teljesíteni, adott esetben még növekedésre is számít, az a gyógyszeripar, vagy a biotechnológia, de szorosan ott vannak mögöttük a távközléssel, a médiával foglalkozó cégek, vagy adott esetben a biztosítási szektor. Akik viszont a skála végén vannak, ők ugye a gépkocsi gyártás, légi közlekedés, utazás, áruszállítás, tehát minden olyan, ami tulajdonképpen a fizikai mozgáshoz kapcsolódik.
A jelentés mit állapít meg, milyen különbségek vannak az egyes országok között, vagy vannak-e például optimistább országok?
Hát én azt gondolom, hogy az, ami a jelentésből kiolvasható, az tulajdonképpen tükrözi az úgynevezett egyes gazdaságok fejlettségét, legalábbis Európán belül. Tehát azt olvassuk ki a jelentésből, hogy elsődlegesen Egyesült Királyság, Németország, Skandinávia lesz az, aki tulajdonképpen először talpra tud állni, és aztán őket követi az úgynevezett második vonal, tehát Franciaország, Spanyolország, Olaszország, és aztán következnek az úgynevezett, nem tudom én, harmadosztályú régiók, itt gondolok a kisebb európai államokra.
Milyen bizonytalansági tényezőket említenek a cégvezetők, amelyek esetleg hátráltathatják azt, hogy minél hamarabb megtörténjen a gazdaság helyreállítása vagy helyreállása, tehát milyen kockázatokkal, rizikókkal számolnak?
Két dolgot kell látni. Az egyik az, és itt most mielőtt erre válaszolnék, akkor hadd idézzek, az egyik vállalatvezető azt mondta, hogy az a különleges kihívás ebben a mostani helyzetben, hogy még nincs definiálva az új normál. Tehát senkinek nincs a leghalványabb elképzelése sem arról, hogy hogyan néz ki az új normál állapot. Látunk trendeket, éljük napról napra, hétről hétre, sőt most már hónapról hónapra ezt az állapotot, és érezzük, hogy mik azok az irányok, amelyek ehhez az új normálhoz vezethetnek. Most ehhez az új normálhoz azért arra figyelni kell, hogy ne ragadjunk be. Tehát az lehet itt a gátló tényező, hogyha az európai gazdaságok túl sokat fókuszálnak, túl sokáig fókuszálnak a védelemre, és kevésbé fókuszálnak ugye a jövőépítésre, vagy az újranyításra. Most amit ilyen tipikus probléma szokott lenni, vagy amit láttunk ebben a jelentésben, hogy kevésbé fókuszálunk a innovációra, sokkal inkább fókuszálunk a megtakarításra, nem állítjuk le a kutatásfejlesztést, de ezek láthatóan alul finanszírozottak, és kevésbé fókuszálunk az ilyen nagyszabású áttörést jelentő innovációra, ami a versenyképességünknek az igazi, hogy úgy mondjam, drivere vagy eszköze lehet. Aztán meg lehet még említeni azt is, hogy milyen az együttműködés kollaboráció. Ugye van ez az úgynevezett platform partnerség, ami egy rugalmas alternatívája lehet a különböző vállalatok egyesülésének felvásárlásának. Tehát ezekben történő elmozdulást is azt látjuk, hogy nem igazán történik, sokkal inkább szigetként fókuszálunk, és hát egyelőre még azzal vagyunk elfoglalva, hogy a jelen helyzetet értelmezzük és túléljünk.
Mit kell tudni a jelentésről magáról, hány országban készült ez, illetve hány vállalatvezetőt kérdeztek meg?
Körülbelül 500 vállalatvezetőt kérdeztünk meg, ez 15 ország, 15 iparág és értelemszerűen nagy vállalatok vezetői, tehát 500 millió dollár árbevétel feletti vállalatokat kérdeztünk meg, teljes spektrumát lefedik igazából az egyes iparágoknak.
Tóth Tündét, az Accenture Magyarországi Tanácsadási Igazgatóját hallották. 700 millió forint értékű tőkebefektetésről írt alá szerződést a takarékcsoporthoz tartozó takarékkockázati tőkealap egy magyar startup céggel. Az Erinex Kft. Repülőgépek karbantartásához dolgozott ki egy új és a korábbinál lényegesen gyorsabb diagnosztikai megoldást, mondta az Inforádiónak a vállalkozás ügyvezetője. Kis Bencével beszélgettem.
A termékünk lényege, hogy a repülőgép külső felületén található sérülésekről egy úgynevezett okos szemüveg segítségével, amit a karbantartó a fejére helyez. Ennek a lencséjén keresztül szolgáltatunk információkat az adott sérülésről. A jelenlegi folyamat az rettentő manuális, ez azt jelenti, hogy a karbantartó mérnöknek ki kell menni a gép mellé, és manuálisan szemrevételezi, amennyiben bekövetkezik egy sérülés a repülőgépen, akkor azt az adott sérülést leméri, annak pontos helyzetét, elhelyezkedését és különböző dokumentációkban keres rá megoldást, illetve eljárást, hogy hogyan kell az adott sérülés eljárni. Ezzel szemben a mi rendszerünk esetében a karbantartó ezt az okos szemüveget felvéve azonnali információt nyert a sérülésre ránézve, a sérülés lokációjáról, pontos méreteiről, fényképeket, videókat tudunk készíteni számára az eszköz segítségével, így rendszerű mértékben felgyorsítjuk az ő munkavégzését, és növeljük a munkavégzésüknek a hatékonyságát. További előnye a rendszerünknek az, hogy immáron nem papíralapon állnak elő ezek a dokumentumok, hanem automatikusan digitalizált formában. Ez azt jelenti, hogy a jelenleginél jóval több információt, hasznos információt tudunk mind a karbantartó, mind a légitársaság vagy a repülőgép tulajdonosa számára biztosítani.
Ez a 700 millió forintos befektetés, ez önöknek mire ad majd lehetőséget?
A takarék kockázati tőkealaptól kapott befektetés célja, hogy a rendszerünket immár piacra vigyük, ami azt jelenti, hogy nemzetközi tesztfázist követően egy stabil, piacképes terméket immáron értékesítsünk. Az elkövetkezendő 6-9 hónap az még arról fog szólni, hogy nemzetközi partnerek bevonásával lefolytassuk ezeket a tesztidőszakokat, bevezessük ezt a rendszert ezeknél a partnereknél, majd egy szélesebb körű piacra lépéssel megkezdjük cégünk árbevétel termelését.
Nemrégiben egy nemzetközi cég készített egy felmérést európai vállalatvezetők körében jelentős éves árbevételt produkáló cégek vállalatvezetőinek körében arra vonatkozóan, hogy ki mennyire látja pesszimistán vagy optimistán a kínálást a koronavírus járvány okozta gazdasági válságból, ki milyen felpattanásra számít, volt ott szó V-alakról, U-alakról, W-alakról. Úgy tűnik, hogy a légiközlekedési cégek talán a pesszimistán közé tartoznak, hiszen félő ugye, hogy a légi közlekedés csak akár másfél-két év múlva áll vissza. Ez nem vetheti-e vissza az önök terveit?
Én úgy gondolom, hogy itt két dolgot kell vizsgálni. Az egyik az az, hogy alapvetően igen, a légipar volt az, amelyik az egyik legnagyobb csapást kapta ugye ettől a pandémiától és alapvetően ettől a vírus helyzettől. Ez kétségtelen. A másik oldal viszont az, hogy a légipar egy nagyon erős felfelé ívelő tendenciát produkált az elmúlt években. Természetesen ez a vírus helyzet ez megérződik a piacon, de én úgy gondolom, és a mai napig úgy látjuk, hogy mi szerencsés helyzetben vagyunk. Alapvetően a mi cégünk célja, hogy ezeknek a repülőgépipari vállalatoknak segítséget nyújtson, a digitalizációs folyamatba előrelépést tudjanak tenni, hatékonyabb működést tudjanak realizálni. Ezáltal én úgy gondolom, hogy a mi termékünkre és megoldásunkra még nagyobb szükség lesz, mint ez idáig volt.
Kis Bencét, az Erinex Kft. Ügyvezetőjét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Sipos Ildikó.